nevében és az ő szeretetével köszöntelek benneteket. Az őskeresztények már az első században is vasárnap gyűltek össze, mert ünnepelték Jézus feltámadását. A zsidóknak az volt megírva, hogy szombaton kell pihenő napot tartaniuk, erre jött Jézus, aki vasárnap támad fel, és a feltámadása után ünnepelve az ő feltámadását, szombat mellett a zsidó keresztények még vasárnap is összegyűltek. Aztán pedig, amikor Konstantinus császár államvallássá nyilvánította a kereszténységet később, ugye a 4. században, akkor pedig behozta azt a törvényt tulajdonképpen, hogy a pihenő napot vasárnap kell tartani. A 7. napon meg kell pihenni, mert hát ugye amikor olvassuk mondjuk Pál apostolnak az írásait is, akkor éppen olyanokra találunk, olyanokat tudunk olvasni, hogy a 7 első napján gyűltünk össze, tehát az a szombathoz képest a vasárnap, ugye a 7 első napja. Úgyhogy ma is Jézus Krisztus feltámadását, az ő kinyilatkoztatását ünnepeljük, ezért gyűltünk most össze itt vasárnap. Foglaljatok helyet egész nyugodtan, beszélni fogok még egy picit, és aztán pedig az alapigét felolvasni, ami egy picikét hosszabb lesz, és ez talán könnyebb lesz így ülve. Láthatjátok a borítóképen, hogy a cím az az, hogy egyszer fent, egyszer lent első rész. Egy nagyon-nagyon rövid, kettő részes igehirdetési sorozatot fogunk most elkezdeni, aminek az első része ma lesz, mégpedig azt a kérdéskört vizsgálva, hogy milyen az, amikor fent vagyunk, és nem a jövő héten, hanem majd egy hónap múlva, amikor újra érkezünk közétek ide Debrecenbe, akkor pedig a második rész fog majd következni augusztus 17-én, amikor pedig a lentről fogunk beszélni. A bibliai magasság semmiképpen sem az, amit a világi értékrend szerint sikernek nevezünk. A bibliai magasság az nem az a fajta siker, amikor esetleg anyagi, kapcsolati áldásaink vannak, az egészségünk rendben van, nem a prosperitás evangéliumára gondolok, hogy minden rendben van, sikeresek vagyunk, és ezért vagyunk magasan, és vannak az életünknek olyan szakaszai, amikor éppen mélyen vagyunk, mert ezek nincsenek meg, hanem a bibliai magasság az mindenkor azt jelenti, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, milyen az engedelmességünk, és milyen a küldetés betöltése. És még májusban kaptam egy meghívást egy ilyen ifjúsági táborba, ahol illés volt a téma, ott nekem egy tanításom volt, de a többi tanítás is illésről szólt, és akkor így mélyebben tanulmányoztam Illés prófétának az életét, és ez engem megikletett, és hát szoktam ezt a kifejezést használni, most is elmondom, hogy egy kincses bánya. És éppen ezért ugye a mai alkalman, tehát a fent, a magasságot fogjuk megnézni, de lelki állapotot tekintve, engedelmességet tekintve, és a küldetés betöltést tekintve, és megnézzük Illés próféta szolgálatának szemszögéből, hogy ez mit is jelent, milyen lélektani folyamatok játszódnak le magában a prófétában, és ennek következményeképpen mi történik körülötte, tehát a körülmények hogyan tudnak megváltozni, egy bizonyos értelemben hogyan lesz sikeres, de semmiféleképpen olyan értelemben, hogy az előbb mondtam, ahogyan a világi értékrend ez diktálja. Tehát maradjatok ülve nyugodtan, viszont arra kérek mindenkit, hogy akár hogyha van Biblia, vagy a tévén ugye a kivetítést olvasva, fokozott figyelemmel kísérjük az alapigét, és közben is együtt gondolkodjunk, és olvassuk magunkban, próbáljuk értelmezni a szöveget. 1 Királyok 18:20, ez a Kármel hegyi győzelem, vagy az új fordítású Bibliánkban úgy van benne, hogy Isten ítélet a Kármel hegyen, szó szerint fent vagyunk a Kármel hegy tetején, tehát magasságban. Hát így szó ez az alapige. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a prófétákat a Kármel hegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok még két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Én maradtam az Úr egyetlen prófétája, Baál prófétái pedig 450-en vannak. adjanak nekünk két bikát, ők pedig válasszák ki maguknak az egyik bikát, darabolják fel, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta, jó lesz így. Illés ezután így szólt Baál prófétáihoz. Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és segítségül hívták Baál nevét, így szólongatva őt reggeltől egészen délig. Ó, Baál, felelj nekünk! De nem jött válasz, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Délben aztán Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek, egészen az áldozat idejéig, de nem jött válasz. Nem felelt, és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek, gyertek ide hozzám! Erre oda ment hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint. Jákobhoz szólt, így az Úr szava, Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag is belefért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta, töltsetek meg 4 vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra, meg a fahasábokra. Azután ezt mondta, ismételjétek meg, és megismételték. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg. Megtették harmadszor is, úgyhogy a víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hagyd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hagyd tudja meg az egész nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket. Az Úr tüze lecsapott, és fölemésztette az égő áldozatot, és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban lévő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta. Az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés pedig ezt mondta nekik. Ragadjátok meg Baál prófétáit, senki sem menekülhessen el közülük, és megragadták őket. Illés levitte őket a Kison-patak mellé, és ott lemészárolta őket. A néhány héttel ezelőtt két nagyszülőm elhunyt egy nagyszülő pár apukám oldaláról, és egy közös temetés volt. Amikor temetnek két embert, akkor a temetkezési törvény szerint még mélyebbre lehet ásni azt a gödröt, amiben belefér a koporsó, vagy hogyha az urnát is szeretnék lehelyezni, akkor az. Minimum 2 méter mélyre leástak, és hát azt hiszem, hogy 2 méter 30 centi volt, és egy katonai temetés volt egyébként, egy gyönyörű alkalom volt maga a temetés, persze a gyász elhordozása az nem, de amikor ásták ki ezt a földet a temetés napjának reggelén, akkor amikor elérték a 2 métert, még ott is csontszáraz volt a föld. és amikor a temetési szertartás alkalmával már ott jártunk, hogy a koporsót és az urnát lehelyezik a gödörbe, akkor egyszerűen a temetkezési vállalat szakemberei nem tudták lapátolni a földet rá a koporsóra és az urnára, mert olyan kemény földdarabok voltak, és nagyon sok idő elment azzal, hogy a lapát helyett ásót kellett hozni, és tudjátok, így ezeket a nagy földdarabokat így el kellett kezdeni felvágni, hogy aztán bele tudják szépen lapátolni ide a gödörbe. És Magyarországon áprilistól júliusig egy nagyon-nagyon súlyos aszály időszak volt, talán még ugye tart most is, igaz, hogy voltak viharok, de ettől függetlenül a csapadék nagyon kevés. Nagyon-nagyon súlyos, felbecsülhetetlen mértékű károkat okozott akár mondjuk a gazdasági folyamatokban, a vízi közlekedés területén, ugye nyilván a természetes vizek kiapadtak, a Duna is nagyon-nagyon alacsony vízszinten van, a Tisza is, és hát természetesen a termés, a termőföld öntözése is kritikus volt, meg még most is az. A hírekben nagyon-nagyon sokat lehetett erről hallani, hogy hogyan fogják kezelni ezt az aszályt, hogy aztán a termés egy része talán menthető legyen. Ez a történet, amit most felolvastam, ebben az időben, Izraelben már 3,5 éve nem volt eső. 3,5 éve nem volt eső. Magyarországon ez a 2-3 hónapos időszak is nagyon-nagyon sok kárt okozott. De gondoljatok bele, hogy amikor Izraelben 3,5 éven keresztül nem esett eső, akkor az milyen károkat okozhatott. 3,5 éven keresztül. Illés a következő kijelentésével, prófétai megnyilatkozásával lép a színtérre, így olvassuk a 17. fejezet első részében, ugye a Királyok első könyvében. A Gileádban lakó Tisbe Illés ezt mondta Ahábnak, ő Izraelnek királya volt, az érő úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. Úgyhogy ez a termés és eső kérdése kritikus fontosságú ebben a történetben, és úgy általában véve Illés próféta szolgálatában. Szó esett itt Baál prófétákról, Aháb királyról. Egy-két információt engedjetek meg, hogy elmondjak, mert egyébként nem fogjuk megérteni a történetnek a lényegét. Aháb király egy olyan királya volt Izraelnek, és most a szó szoros értelmében mondom, hogy Izraelnek, mert a kettészakadt ország idejében vagyunk, hogy van Izrael és Júda. Az ország kettészakadt, hát mit nem mondjak, kritikus következményei lennének, ha mondjuk Magyarországot megfeleznék, és Nyugat meg Kelet-Magyarországon különböző mondjuk politikai berendezkedés lenne, és az embereknek így kellene élni. És már ez is nagyon-nagyon sok átvitt értelemben szárazságot okozott, de még az is, hogy 3,5 évig nem volt eső. Aháb Izraelnek a királya volt, aki egy olyan hölgyet vett feleségül, aki idegen népek leszármazottja volt, ezt úgy hívták, hogy Jezábel. Biztos, hogy hallottátok már a nevét, Jezábel. Idegen isteneket tisztelt, és ezt a kultuszt behozta Izraelbe is. És ami nagyon fontos, hogy Illés meghatározó küldetés szolgálta, hogy küldetése is szolgálta, hogy ezzel a két személlyel szemben fel tudjon lépni, és a népnek a szívét vissza tudja téríteni oda, ahonnan indultak eredetileg, hát nyilván a szövetséghez. Baál, és egy nagyon-nagyon fontos, ezeknek az idegen népeknek, Tírus, Szidón, tehát a föníciai területekről beszélek, ahonnan Jezábel is származott, ott Baál kultusz volt, ő volt az eső és a termékenységnek az istene. Tehát amikor Illés próféta azt mondja, hogy már pedig nem lesz 3,5 évig eső Izraelben, azt azért mondja, mert az izraeli nép is már Baálnak áldozott, és hozzájuk fordultak azért, hogy eső legyen, mert úgy tartották, hogy ő az eső és a termékenységnek az istene. A prófétai identitás egyik legfőbb sajátossága, hogy az a személy, aki az Isten jelenlétét, az Isten kinyilatkoztatását hordozza, az egyedül van. Az mindig egyedül van. Pontosan azért, hogyha van egy objektív igazság, és meg akarjuk győzni az embereket arról, hogy mi az igazság, ki az Isten, az Úr az Isten, akkor az mindig egyetlen egy személy, akinél az objektív igazság van, azt fogja kinyilatkoztatni mások számára. Éppen ezért, hogyha mondjuk beleolvasunk Jeremiás prófétának egy imádságába, itt nézzétek meg a 15. fejezet 16-18. Versében, így imádkozik ő is. Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében, magamra maradtam, mert kezem rám nehezedett, haraggal töltöttél el engem. Miért tart fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalókapatak, amelynek nincsen állandó vize. Na nézzétek meg ezt a szerepfeszültséget. Illésnek három feladata volt. Provokálja a rendszert, pásztorolja a népet, és kövesse, közvetítse az Istennek az értékrendét. Az egyedüli Úristennek az értékrendjét. És amikor arról beszélünk, hogy valaki magasan van, magasságban van, fent van, akkor az semmiféleképpen sem a világi értelemben vett sikerességet jelenti, hanem olyan isteni jelenlétet, olyan magabiztos isteni jelenlétet és profétai kinyilatkoztatást, hordozását, ami azt tudja eredményezni, hogy 450 Baál próféta és 400 Asera próféta ellen is ki tud állni, és azt mondani, hogy egyedül vagyok, de kihívlak benneteket egy pár bajra, amiben eldöntjük majd, hogy ki is az Isten, és ki a lesőt ide a termőföldre. És azt mondja Illés az embereknek, figyeljetek a 21. versben, Illés pedig odalépett az egész nép felé, és így szólt, meddig sántikáltok még kétfelé? Meddig sántikáltok kétfelé? Mi történik itt ebben a kérdésben? Lelepleződik Illésnek az igazi belső motivációja. Azt akarja, hogy az emberek megtérjenek. Meg akarja őket menteni, de dönteni nem tud helyettük. Ezért mit csinál? Mivel a csúcson van, magasan van, be van töltekezve az Isten igéjével. Mit csinál? Azt kéri Istentől imádságban, hogy bizonyítsa be ő számukra, hogy ő az Isten. Hogy ő az Isten, hogy nincs egyedül. Hogy ő bizonyítsa be, és ezért hívja ki őket egy párbajra. És az a feladat, hogy van két oltár, el kell készíteni az áldozatot, imádkozni kell mindenkinek a saját Istenéhez, és ahova lecsap az Úr tüze, oda lehet mondani, hogy az Isten. És figyeljetek, Baál prófétái nagyon különlegesen nyilvánultak meg a párba idején. 26-29. Versig tartó részt nézzük meg. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és segítségül hívták Baál nevét. Így szólongatva őt reggeltől egészen délig. Ó, Baál, felelj nekünk! De nem jött válasz, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Délben aztán Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi? Vagy úton van? Vagy talán alszik, és majd fölébred? Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokások szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek egészen az áldozat idejéig, de nem jött válasz. Nem felelt, és nem figyelt rájuk senki. És Illés provokálni kezdi őket. Talán alszik, hogy a dolgát végzi. Az akkori Baál kultuszban úgy tartották, hogyha nem esik eső, akkor Baál valószínűsíthetően alszik, vagy éppen a dolgát végzi, vagy megharagudott az emberekre. Óriási jelentősége van annak, hogy Illés így provokálja azokat, akik Baál nevében akarnak áldozatot bemutatni. Akiket szeretne legyőzni és meggyőzni, azokat nagyon-nagyon jól ismeri. Azt a vallást, amivel szemben ő fel akart lépni, a Baál kultuszt, nagyon-nagyon jól ismerte, és nagyon tudta, hogy mivel kell őket provokálni. Óriási üzenet számunkra, kedves testvérek. Azokat, akiket mi szeretnénk meggyőzni, és szeretnénk a rajtuk uralkodó szellemiségek fölött győzelmet alkotni, azokat ismernünk kell. És azt is, aki őket jelenleg rabságban tartja, megláncolva tartja, fogságban tartja, azokat is ismernünk kell. Illés próféta csak akkor tudott fellépni ilyen határozottsággal, hogyha ismerte azokat, akik ugye Baálhoz tartoztak, és ismerte a Baál kultusznak a jellegzetességeit, a vallási vonatkozásait. Akkor, amikor szárasság van, átvitt értelemben is, egy ember életében nincs betöltekezve, nem árad belőle az élővíznek a forrása, akkor képes ugyanilyen vallási, önsértő mechanizmusokhoz folyamodni. Mint ezek az emberek, akik szerették volna Baált hívni segítségül az áldozat bemutatása idején. Amikor valaki lelki szárasságban van, akkor a vallásos kiüresedésnek a formái jelennek meg. A hit helyett teljesítménykényszer, önigazoló szolgálat, és az a tevékenység, amit ők végeznek, az tulajdonképpen egy teljes mértékben önsértő és önpusztító mechanizmussá tud átváltozni. Olyan dolog terelte rossz útra ezeket az embereket, amik valójában értéktelenek voltak, jelentéktelenek voltak, egyszerűen csak mélyen befolyásoló szellemi erők hatására sántikáltak kétfelé. Ne pazaroljuk olyanra az időnket, energiánkat, pénzünket, amik akkor, amikor valóban szükségünk lenne a segítségünkre, semmilyen ellenértéket nem biztosítanak számunkra. Semmilyen ellenértéket nem biztosítanak. Soha ne pazaroljuk ilyenre az időnket, az energiánkat, a pénzünket, a kapcsolati tőkénket. Mert akkor, amikor be kéne bizonyosodni, hogy na ki az Isten, akkor semmilyen válasz nem fog érkezni, és önpusztító mechanizmusokba fogunk belekerülni. A vallásos identitásba, az önpusztító vallásosságba. Amikor lelkileg szárasságban vagyunk, de a teljesítménykényszer, hogy már pedig ahhoz, hogy történjen valami, hogy az Úr tüze lecsapjon, ahhoz még többet tegyünk, és még jobban pusztítsuk magunkat, és még többet szolgáljunk. És belül közben pedig üresség van, szárasság. Mint ahogy az eső sem esett, és az Izrael földjén totális szárasság volt, úgy az átvitt értelemben is teljes mértékben szárasság következett be azoknál az embereknél, akik más isteneket hívtak segítségül, akkor, amikor az áldozatot kellett bemutatni. És nézzétek meg, hogy mit csinál Illés. Nézzétek meg, hogy mit csinál. Nem azzal kezdődik az Istennek az igazolása és a kinyilatkoztatása, hogy lecsap az Úrnak a tüze. Még csak azzal sem, hogy Illés imádkozik, hogy Uram, bizonyíts be, hogy te vagy az Isten Izraelben, hanem azzal, hogy helyreállítja az Úrnak az oltárát. Illés ebben a történetben semmi olyan dolgot nem csinál, ami valami újdonság lenne. Se az, ami történik, hogy az Úr tüze lecsap, majd a vége fele fogunk erről beszélni, akár az Úr tüze lecsap, akár az, hogy megtérnek azok, akik ugye döntéssel élettek kényszerítve. Semmilyen új dolgot nem történik, és Illés sem kér semmi újdonságot. Itt volt egy oltár korábban, amit már elhanyagoltak és reromboltak, és ez a hely itt a Kármel hegyén, ami egyébként termőföldet is jelent, az Istennek a termőföldjét, hát micsoda kontraszt, az Istennek a termőföldjét jelenti, itt korábban oltár volt. Ugye, nyilván nem csak Jeruzsálemben jártak az emberek áldozni, hanem korábban, amikor még az Isten tiszteleti kultusza Izraelnek még ott tartott, hogy ilyen magaslatokat, szó szerint magaslatnak hívjuk, magaslatokat, oltárokat építettek, akkor ott is bemutattak áldozatokat. És ezen a helyen sajnos ez a szellemiség, ez a gonosz szellemiség, ez sajnos teret nyert, és egy oltár itt le lett rombolva. És Illés azzal kezdi, hogy ezt az oltárt, ami ahhoz szükséges, hogy az Isten be tudja bizonyítani, hogy ő az Úr Izraelben, ezt helyre kell neki állítania. A gyülekezeteknek és az egyházaknak nagyon-nagyon sokszor nem változásra, hanem reformációra lenne szükség. Elmondom, hogy mi a különbség a kettő között. Csak én nagyon röviden felírtam magamnak. A változás egyébként egy nagyon-nagyon fontos dolog. Emberi, formai, felszíni igazodás, amire szükség van valamilyen alkalmazkodás miatt. Járunk egy úton, de alkalmazkodnunk kell valamihez, ezért lehet, hogy egy picit útirányt változtatunk. Ezzel szemben a reformáció visszatérés az eredetihez. Visszatérés az eredetihez, a szövetséghez, az Isten értékrendjéhez. Tehát a változás egy alkalmazkodás, a reformáció pedig érték alapú megújulás. Ha egy picit a reformációnál maradunk. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt a gyülekezetet úgy hívják, hogy Trinity Baptista gyülekezet. Nagyon-nagyon sokat köszönhetünk olyan embereknek, akik ugyanúgy, mint Illés próféta, kimertek állni az idegen szellemiségek ellen, és azt tudták mondani az előttük álló hatalomnak, hogy az Úr az Isten, és térjünk vissza az eredetihez. Vissza az eredetihez. És voltak olyan emberek, mint például, csak egy néhány nevet említek, akik talán ismerősek lehetnek számotokra, Husz János, John Wycliffe, Calvin János, Luther Márton, akik egyedül ugyanúgy, mint Illés próféta, az Isten értékrendjét közvetítve kimertek állni. Tudjátok, hogy miért? Mert az akkori korabeli, az erőreformáció és a reformáció időszakában az akkori egyetemes egyház teljes mértékben elhajlott az Istennek az értékrendjétől. Teljes mértékben elhajlott az Isten értékrendjétől. És mindig voltak olyan bátor emberek, akik a Biblia értékéhez igazodva azt tudták mondani, hogy gyertek vissza az eredetihez. Ne sántikáljatok kétfelé. Ugyanis a legveszélyesebb dolog az, pontosan ezt, amit most itt olvastunk, hogy valaki az Istenhez is tartozik, meg valami máshoz is. Az Istenhez is tartozik, meg valami máshoz is. Az is elég rossz, hogyha valaki csak valami máshoz tartozik. De még rosszabb az, amikor valaki kétfelé sántikál. Az 1100-as, 200-as, 300-as, 400-as és 500-as években rendszeresen megjelentek olyan írások, hogy az akkori egyetemes egyház pápája maga az Antikrisztus. És ezért kellett olyan embereknek fellépnie, mint akiket mondjuk az előbb soroltam, hogy azt tudják mondani, hogy gyertek vissza az eredetihez. És olyan mozgalmak indultak el, olyan megújító mozgalmak, reformátori mozgalmak, aminek az az eredménye, hogy ma itt van kint, hogy Trinity gyülekezet a találkozások helye. És úgy hívják a mi közösségünket, hogy Trinity Baptista gyülekezet, mert hogyha a baptista is egyébként pontosan ugyanígy indult el. Nagyon-nagyon veszélyes dolog az Isten nevében elferdíteni dolgokat, és kétfelé sántikálni. Hát, figyeljetek, ezeket az embereket sajnos mindegyiket mágia halálra ítélték, John Wycliffe-et pedig ezért, semmi másért, pedig csak azt mondta, hogy gyertek, térjünk vissza az eredetihez, John Wycliffe-et pedig halála után kiásták a sírból, és a csontjait elégették, mert hogy ő egy eretneknek számított, egy eretneknek nyilvánított. De a csúcson volt. Sikeres volt. Minden pénzét arra áldozta, hogy le tudja fordítani a Bibliát. A reformátorok arra áldozták az idejüket és az energiáikat, hogy prédikátorokat készítsenek fel, hogy olyan emberekhez menjenek el, akik jelenleg mondjuk kétfelé sántikálnak, vagy azokhoz az emberekhez, akik nem kétfelé sántikálnak, hanem valamilyen idegen hatalomhoz tartoznak, valamilyen olyan negatív szellemiséghez, olyan démoni befolyás alatt vannak. És akkor azt mondhatjuk, hogyha mondjuk fiatalon mágia halál érte őket, hogy akkor most nem voltak sikeresek? Dehogy nem. De hogy nem sikeresek voltak, a csúcson voltak, a tetőn voltak, mert ma nem lenne itt ez a gyülekezet sem, hogyha nem lettek volna olyan emberek, akik az Isten jelenlétének hordozói, az Isten értékrendjének hordozói, nem lenne most itt ez a gyülekezet, akik kiálltak volna az idegen hatalommal szemben, és azt nem mondták volna, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Nagyon sokszor volt olyan, hogy az egyház kétfelé sántikált, és mondjuk éppenséggel a földi hatalom valódi gyakorlója volt, hogy félreértette azt, hogy a Jézus Krisztus királysága az az emberi szívekben megvalósuló királyság. Mert Jézus Krisztus úgy építi fel a királyságát itt a földön, hogy a szíveket hódítja meg. És ezt nagyon-nagyon sokszor, sokan, akár még ma is félreértelmezik, és földi királyságként tekintenek rá, földi birodalomépítésnek. De a szívekben megvalósuló királyságra gondolt Jézus Krisztus. Ilyenkor nyáron, azért említettem nektek még az igéhirdetésnek az elején, hogy majd vissza fogunk érkezni hozzátok augusztusban, mert ilyenkor nyáron hajózási munkák miatt mi leszoktunk költözni egy másik településre, ahol üzemeltetünk egy hajót, és hát sokkal könnyebb mindig ott lenni, mint innen Debrecenből járni, és hát ezért most ide jöttünk közétek, meg majd jönni fogunk ugye augusztusban is. A szolgálataimnak a jóval nagyobb része az nem látványos. Ez a kisebb része látványos, amikor mondjuk itt vagyok a szószéknél, és igehirdetés, vagy akár egy tanítás, vagy bármi, ez a látványos, de ez a kicsi. A követésnek, meg a tanítványságnak az igazi fundamentuma az, amikor nem itt vagyunk, hanem ott vagyok a munkatársaimmal, és beszélgetek velük arról, hogy mi az élet értelme, vagy éppenséggel milyen az élet a halál után. És a kedvenc szolgálataimhoz az tartozik hozzá, amikor mondjuk végzünk a munkával, hullafáradtak vagyunk, és mondjuk beülünk az autóba az egyik munkatársammal, nagyon szeretem minden munkatársamat, igyekszem szolgálni felük, és hullafáradtam, megkérdezem tőlük, hogy te mit gondolsz arról, hogy mi történik akkor, amikor egy ember meghal? Mi történik a halál után? És akkor belemegyünk beszélgetésekbe, és nagyon-nagyon sokszor végighallgatnak, és van, amikor meg is tudom győzni őket. Sőt, van, aki megtérés szélén van, és ez óriási dolog, és olyan hatalmas energiával tölt fel ezt látni. De amikor mondjuk van egy munkahelyi összejövetel, és mondjuk van egy sütögetés, vagy valami, akkor tudjátok, hogy az isteni értékrend hordozója az egyedül én vagyok. És amikor sokan ott állnak, ülnek körülötted, és bedobunk egy témát, hogy mondjuk az Isten országáról kéne beszélni, akkor ugye robban minden. Hát, hogy én ezt hogy gondolom? Ez már idejét múlt, az egyházias kultúra ideje lejárt. Mondom, azt nagyon jól tudom, hogy az egyházias kultúra ideje lejárt. Kérdezik te, hogy vallásos vagy? A jó Isten mentse meg attól, hogy vallásos legyek. És nagyon sokszor az van, hogy úgy, mint Illés próféta, ott vagyok totálisan egyedül. És ettől függetlenül választás elé, döntés elé kell állítanom az embereket. És azt kell mondanom, hogy amit én mondok nektek, az az egyedüli, az az objektív igazság, amit én képviselek. És szeretnek ilyen párbajokba, ilyen kármelhegyi párbajokba belemenni velem, hogy na, akkor most ki az Isten? Hát az Úr az Isten. A magasságban lenni, az nem a sikert jelenti, hanem lelki állapotot, küldetés, betöltést és engedelmességet. És higgyétek el, hogy nagyon sok embernek, lehet most itt és akik itt ültök, nem változásra van szükségetek. Semmilyen változásra nincs szükség, semmilyen változásra, hanem reformációra. Vissza az eredetihez. Lehet, hogy most éppen egy olyan útra tértél, hogy onnan nem el kéne indulni másik irányba, változtatni kéne irányt, hanem vissza kellene jönni. Vissza kellene jönni az eredetihez. És nem kétfelé sántikálni. Hadd kérdezzem meg tőled. És ugye elsősorban magamtól, tehát akkor így mutatok. Meddig sántikáltok még kétfelé? Meddig sántikáltok még kétfelé? Hadd kérdezzem meg tőletek. Csak abban az értelemben körtéki kérdés, hogy nem kell válaszolni rá, egyébként még nagyon komoly kérdés. Meddig sántikáltok még kétfelé? Mert hogy? Ha helyreállítjuk az oltárt, és imádkozunk az Istenhez, akkor meg fog történni a katartikus kinyilatkoztatás. Nézzétek meg! Illés próféta helyreállította az Úr lerombolt oltárát, imádkozott az Istenhez, és az Úr tüze lecsapott úgy, hogy mindent felemésztett, ami körülötte volt. Le kellett locsolni többször is az oltárt, hogy nehogy azt higgyék az idegen istenségeknek a képviselői, hogy valamilyen trükkel Illés próféta majd meg fogja gyújtani azt a tüzet. Még vízzel is le kellett locsolni magát, az áldozatot és az oltárt, körülötte árkot kellett készíteni, azt is telerakni vízzel. Bármilyen körülmény ellenére, hogyha megtörténik az oltár helyreállítása, és így imádkozunk Istenhez, visszatérünk az eredetihez, akkor a körülményektől függetlenül meg fog történni a katartikus kinyilatkoztatás, és le fog csapni az Istennek a tüze, mint ahogy itt is lecsapott. És az Isten tüze, amikor lecsap, az nem csak abban az értelemben látványos, mint ahogy ott van a borítóképen, hogy így egy nagy tűzoszlop látszódik, biztos, hogy félelmes is lehetett. Nem csak ebben az értelemben látványos, hanem abban az értelemben is, hogy az emberi életek meg fognak azonnal változni. Az Isten tüzétől az emberi életek megváltoznak. Aki két felé sántikált, az vissza fog jönni az eredetéhez, és most már csak egy felé fog sántikálni, aki még meg sem tért, az meg fel fogja ismerni, hogy az Úr az Isten. Itt Debrecenben is. Az fel fogja ismerni, hogy az Úr az Isten. De ahhoz, kedvesem, nem kell két felé sántikálnod, hanem gyere vissza, és majd utána kérheted az Istennek a tüzét. Állítsd helyre az oltárt. Imádkozzál az Úrhoz, hogy téged is állítson helyre. Hogyha éppen úgy érzed, hogy nem vagy olyan erőteljes hatással a környezetedre. Hogyha nem látsz megtéréseket magad körül, akkor kérd az Istent, hogy építse újra azt az oltárt. És le fog csapni az ő tüze. És rajtad keresztül az emberi életek meg fognak változni. Ugye nem véletlenül hoztam be most ezt a reformáció témát. Jó, tehát... Nézzétek meg, hogy a 3 Mózes 9:23-24 mit ír. Mózes és Áron bement a kijelentés sátrába, azután kijöttek és megáldották a népet. Ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész nép előtt. Tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette az oltáron az égő áldozatot és a kövér részeket. Amikor látta ezt az egész nép, felújongott és arca borult. Volt ebben valami új? Történt valami változás? Ugyanaz történt, mint régen. Imádkoztak, megépítették az oltárt, és az Úr tüze lecsapott. Volt ebben valami új? Nem. Akkor ma kell valami újat csinálni? Nem. Fel kell építeni azt az oltárt, imádkozni kell az Istenhez, vissza kell jönni az eredetihez. És azonnal le fog csapni, és az emberi életek meg fognak változni. Volt ebben valami új szerintetek? Semmilyen újdonság nincs benne. Nézzük a 39. versben, figyeljetek. Amikor látta ezt az egész nép, ugyanaz, mint annak idején, még ott Mózesnél, amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta. Az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ugyanaz történt. Semmi új dolog. Ugyanaz történt. Illés prófétának az a neve, bocsánat, a nevének a jelentése, hogy az Úr az Isten. A nevének a jelentése az, hogy az Úr az Isten. Borzasztó körülmények közepette élte az életét Illés proféta. Szárasság volt. Át kellett élnie annyi mindent. Ettől függetlenül, ezért volt a mai ige hirdetésnek a címe az, hogy hát egyszer fent, egyszer lent első rész, de hogy a fenttel foglalkoztunk, a magassággal. Mert betöltötte azt a küldetést, amire az Isten elhívta. Az ő segítségével az Isten kinyilatkoztatta magát az embereknek, és meggyőzte őket arról, hogy az Úr az Isten. Ahogy Illés ezt nevében hordozta. Hagy bátorítsalak arra, hogy hidd el azt, hogy te is képes vagy arra, hogy rajtad keresztül az Úr kinyilatkoztassa magát. és eszköz legyél az emberek megtérésében. Akkor is, hogyha önpusztító vallásos mechanizmusoknak a rabjai. Akkor is, hogyha ehhez nincs semmi közük, egyszerűen csak szellemi rabságban és vallástól függetlenül megkötözöttségben élnek a világ értékrendje szerint. Ezt jelenti fent lenni. Ez a bibliai magasság. A körülményektől függetlenül a lelkiállapot, az engedelmesség és a küldetés betöltésnek a kérdése. Még van egy apróság, ami még megint csak azt bizonyítja, hogy semmi új nincs ebben a történetben. Figyelj! Ugye amikor lecsap az Úr tüze, és bebizonyosodik az, hogy ki az Isten Izraelben, akkor Illés proféta úgy rendelkezik, hogy vigyék le a Kison patakhoz azt a 450 Baál prófétát, és mészárolják le őket. 2 Mózes 22.19-ben ezt olvassuk. Aki isteneknek áldozik, és nem egyedül az Úrnak, azt ki kell írtani. Nagyon súlyos, ige. Nagyon súlyos, ige. Nekünk már nem kell embereket ölnünk. Jézus Krisztus mindenre kiterjedő kiható váltsághalála után ez a dolog már teljesen átértékelődött. De itt sem történik semmi új. Illés visszajött az eredetihez, és ezért az al címe ennek a kis történetnek, hogy Isten ítélet a Kármel-hegyen, mert az Isten ítélkezett azok felett, akik nem fogadták el azt, hogy ő az Úr Izraelben. Ugyanígy lesz az utolsó napon is, az Úr napján. Hogy akik ezt nem fogadták el, azokon ítélet lesz. Kedvesem, ha úgy ülsz itt, hogy te még nem fogadtad el azt, hogy az Úr az Isten itt Debrecenben és Magyarországon, meg az egész világon, akkor tudd meg, hogy az utolsó napon már nem lesz lehetőséged, hogy döntsél. Ma van arra lehetőséged, hogy döntsél Jézus Krisztus mellett. Ma van erre lehetőség. Ma már nem kell embereket ölnünk. Hála jó Istennek, hogy ebben már nem kell részt venni ilyenekben. Akkor még ez teljesen normális volt, mert ez volt az Istennek a törvénye. Ma nem kell embereket ölnünk. Viszont, hát ezt hagyj olvassam fel, mert... Igen. Nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak és a gonoszság lelkei ellen, ahogy Pál apostol mondja. Tehát a küzdelem az megmarad ugyanúgy. El kell érnünk az embereket, el kell érnünk azt, hogy az Úr tüze lecsapjon, ma már embereket nem kell ölnünk, de meg kell szabadítanunk az embereket a vallásos önsértő mechanizmustól, és meg kell szabadítanunk az embereket azoktól, akik egyszerűen meg vannak kötözve, és semmilyen mértékben nem látják, és nem tudnak azonosulni az igazsággal. Zárásképpen olvasom fel ezt nektek a Jakab 5.17-18-at. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését, mert a Kármel-hegyi győzelem után újra eső volt Izraelben. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy éljük át, tapasztaljuk ezt meg. A körülményektől függetlenül az Isten szelleme töltsön be bennünket, hogy érezzük magunkat magasan, tényleg a körülményeinktől függetlenül. Építsük újra az oltárt, imádkozzunk az Istenhez, hogy hagyd tudjon lecsapni tüzével, és hagyd tudjanak az emberek, az emberi életek megváltozni körülöttünk. Amen.